Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az erdélyi főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madéli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az erdélyi főnemesség szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a rédeiek fejedelmet és politikusokat adtak Erdélynek. Könyvgyűjteményeik ma is könyvtáraink féltett kincsei. Rédei Klaudia történetén keresztül határokon innen és túl több ezren ismerkednek meg a családdal és Erdő Szent Györggyel. Ugyanakkor Rédei Klaudiának köszönhetjük, hogy a brit királyi család egy kicsit magyarnak is érezheti magát. A Lázárok olyan kiemelkedő személyiségeket adtak az erdélyi kultúrának, mint Lázár János, akit az erdélyi irodalmárok egyszerűen Erdély Janus Pannoniusnak neveztek. A család birtokai közül Gyergyószárhegy kastélyát mindannyian ismerjük, de a familiának Marosvásárhely mellett Medgyesfalván is volt egy fontos birtoka, amely a család egy önálló ágának is a névadója. Ma déli témánk Janus Pannoniustól Károly hercegig a Rédei és a Lázár családok.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi főnemesség mikrofonja előtt dr. Kálmán Attila történészt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délben is a vendégünk.
Tisztelt szerkesztő úr, hölgyeim és uraim, szép jó napot kívánok mindenkinek. Két olyan családot választottunk ma, amelyek sajnos fiúágon nem léteznek már. A Rédeiek családja, ők már a 19. század végén, a Lázároké pedig a 20. század végén halt ki. Két olyan családról beszélünk, amelyek nyomokat hagytak az erdélyi történelemben. A Rédeieket Erdőszentgyörgyi kastélyuknak köszönhetően ismerjük elsősorban, a Lázárokat pedig Gyergyószárhegyi kastélyuknak köszönhetően. De annál kevesebbet beszélünk sajnos a családok azon tagjairól, akik például nem kötöttek a két említett kastélyhoz. A Rédeiek jelenléte a történelem színpadán viszonylag rövid volt, a 17. századtól a 19. századig, de mégis több olyan képviselője van a családnak, akiknek a személyiségét érdemes felidézni és életrajzaikban jobban elmerülni. A Lázárok kapcsán pedig elmondhatjuk, hogy habár a család a 20. század végéig létezett, a hétköznapi ember számára kevés családtag életrajza lehet ismerős. Ezeken a hiányosságokon próbál javítani ez a mai műsor.
Megkérjük, hogy amennyiben ez lehetséges, röviden vázoljuk fel a hallgatóknak azt, hogy mit kell és mit illik tudni a Rédei családról.
A család magát az Aba nemzetségből származtatta, sőt a család úgy tartotta, hogy maga Aba Sámueltől származna. Aba Sámuelnek azonban nem voltak leszármazottai, de az biztos tehát, hogy a család az Aba nemzetség valamelyik ágából származik le. A középkor folyamán több rédei nevet viselő személlyel találkozunk, de a családhoz való tartozásuk nem minden esetben bizonyított. Ugyanakkor el kell azt is mondanunk, hogy a család Magyarországról származik, birtokainak nagyobb része Heves vármegye területén feküdt. Itt volt Réde falu, amely később Kisréde, Nagyréde, Boldogasszony Réde, Szent Márton Réde és Alsó Réde részekre tagolódott. Ma is létezik Nagyréde falu Heves megyében. A valamikori Kisréde, ahonnan a család az előnevét vette, sajnos a török hódoltság idején elpusztult. Az első ismert ős, Mikó, a 13. században bukkan fel, de az ő fia Miklós viseli elsőként a rédei nevet. A család első címeres nemeslevelét tudtunk szerint 1466-ban szerezte méghozzá Mátyás királytól. A család első képviselője, aki Erdélybe kerül, Rédei Ferenc, aki a Habsburgokkal való konfliktus folytán kerül erdélyi szolgálatba. Ő Fülek kapitánya volt, majd utána Máramarosi főispán, Nagyvárad főkapitánya, Bocska István, majd pedig Betlen Gábor híve. 1621-ben hunyt el, részt vállalt Betlen Gábor hadjáratában, amely során megbetegedett. A Fülek várát elfoglaló császáriak elfogták, pontosan Fülek várába zárták, ahol rövid idő múlva elhunyt.
Tudomásom szerint a Rédei család nem csak politikusokat, hanem egy erdélyi fejedelmet is adott a történelemnek és az utókornak.
Az előbb említett Rédei Ferenc, tehát az első erdélyi Rédei, hasonnevű fia II. Rákóczi György lemondása után 1657-ben mindössze 2 hónapig ült az erdélyi fejedelmi székben. Pilman Mihály szerint Rédeit a szorongatóan tragikus pillanat, a kényszer megoldás lökte fel a fejedelmi székig, jelentéktelen mellékszereplő csupán, akire a közméltóság hirtelen rávetülő reflektorfénye bénítóan hatott. Rédei Ferenc Bethlen Gábor fejedelem köréhez tartozott, elsősorban családi kapcsolatainak köszönhetően. Édesanyja Károlyi Katalin, akinek a testvére Zsuzsanna Bethlen Gábor felesége lett. Végül Károlyi Katalin 1623-ban a fejedelem öccsének, Istvánnak lett a felesége. Tehát egy rövid ideig Erdély fejedelemasszonya volt akkor, amikor 1630-ban Bethlen István néhány hónapra elfoglalta a fejedelmi trónt. Tehát Rédei Ferencnek Bethlen Gábor a nagybátyja volt. Ugyanakkor, hogy még jobban bonyolítsuk a dolgokat, Rédei felesége Bethlen Druzsina, Bethlen Istvánnak az első házasságából származott leánya, tehát Ferenc mostoha testvére volt. Rédei Ferenc 1648-al kezdődően Máramaros vármegye főispánja, fejedelmi tanácsos, 1654-ben Varsóban lengyel honosságot és nemességet nyert. Országos szerepre tehát 1657-ben emelkedik, amikor annak a tanácsnak a tagja, amely hivatott az országot irányítani, II. Rákóczi György fejedelem lengyel hadjárata idején, Barcsai Ákossal és Serédi Istvánnal együtt. Fejedelemmé 1657. októberében választják, a történészek egyetértenek abban, hogy ez egy kompromisszumos megoldás volt a rendek részéről. A Porta nem erősítette meg ezt a fejedelem választást, és 1658. januárjában II. Rákóczi György visszatért elfoglalni fejedelmi székét, az országgyűlés pedig meghajolt a volt fejedelem akarata előtt és visszahelyezte trónra, Rédei is elfogadta. Ezután próbálta távol tartani magát II. Rákóczi Györgytől, 1661-ben a Porta megkínálja a trónnal, de végül így apafit nevezik ki. A fejedelmi tanács tagja marad, de fontosabb szerepet nem játszik többet a közéletben. 1659-ben a Habsburgok grófi címet adományoztak Rédei Ferencnek. Fia viszonylag fiatalon halt meg, így az úgynevezett fejedelmi ág kihalt. Támogatta a református egyházat, főleg a református tanintézményeket, kortársak művelt, olvasott embernek tartották, 1667-ben hunyt el Huszt várában.
Történész úr, a következő percekben mutassuk be az Erdőszentgyörgyön birtokosság történetét is.
A család Rédei János házasságával került Erdőszentgyörgyre, 1627-ben vette feleségül Kornis Margitot, és kapott adománylevelet Bethlen Gábor fejedelemtől. Rédei János különben udvarhelyszék főkirálybírája, illetve fejedelmi tanácsos volt. Fiai István és János leszármazottai, pontosabban József és Pál, illetve László, János, Mihály és Zsigmond szereznek 1744-ben grófi rangot. Az első nemesi lakot a kornisok építették tehát Erdőszentgyörgyön valahol 1569-ben, majd a mai kastély első változata a 18. század végén készült el Rédei Zsigmondnak köszönhetően. Az ő felesége, Veselényi Kata folytatta az építkezéseket férje korai halála után, ennek számos emléke létezik Erdőszentgyörgyön, főleg a református templomban. Veselényi Kata könyvtára a kor egyik legfontosabb családi könyvtára volt. Az 1760-as évekkel kezdődően ajándékozott könyveket a Marosvásárhelyi Református Kollégiumnak, majd 1788-ban könyvtárának nagy részét a kollégiumnak ajándékozta elhunyt fia emlékére. A kollégiumban úgy tűnik létezett egy emléktábla is a következő felirattal, Kisrédei Rédei Ferenc emlékére, meghalt 1770 Erdőszentgyörgyön 15 éves korában, készítette édesanyja Báró Veselényi Kata özvegy gróf Rédei Zsigmondné. Rédei Zsigmondné Veselényi Kata életéről, könyvtáráról, levelezéséről Dína Gyanikó tollából jelent meg 2017-ben Báró Hadady Veselényi Kata hitben élő református nagyasszony című kötet, amelyet mindenkinek ajánlok figyelmébe. És nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a Rédei kastély könyvtárából került elő a 6. magyar nyelvemlék, amelyet ma konckódexként ismerünk, és hát a Marosvásárhelyi telekitéka féltve őrzött kincse. A kastély mai kinézete Rédei Lászlónak köszönhető, végső nagyobb átépítésre 1807 és 1809 között került sor. És hát természetesen az Erdészentgyörgyön birtokos ág talán legismertebb tagja Klaudia, ugye Rédei László és Incédi Ágnes leánya, aki Sándor württembergi herceggel kötött házasságot, és aki mivel rangon alul nősült, hát elesett a württembergi tróntól. Találkozásuk és szerelmük történetét részletesen megtudhatják azok, akik ellátogatnak az Erdőszentgyörgyi kastélyba, és megtekintik a Klaudiának és a családnak szentelt, véleményem szerint Erdélyben egyedülálló kiállítást. És hát Klaudiának köszönhető az is, hogy magyar vér is csörkedezik ugye a brit királyi család erejében, ugyanis Klaudia és württembergi Sándor fiam Ferenc feleségül vette Mary Adelaide-ot, a brit királyi család tagját, leányuk Mary pedig 1893-ban feleségül ment a későbbi 5. György királyhoz, és hát ők a jelenlegi királynő nagyszülei.
Mit kell tudjunk a család tagjainak politikai és kulturális tevékenységéről, gondolva a 18-19. Századokra?
A magyarországi ágból származó Rédei Lajossal kezdeném, aki gróf Rédei Ferenc és Csemicki Anna gyermekeként 1761-ben született. 1780 és 83 között a bécsi magyar testőrségnél szolgált, majd 1783-ban a Zur gekrönten Hoffnung, majd pedig 1786 és 93 között pedig a Zur neu gekrönten Hoffnung szabadkőműves páholy tagja lett. 1790-es években jó barátságot ápolt Kazinczy Ferenccel és Szentmarjai Ferenccel, a francia barát irány kiemelkedő tagjaival. Rédei megúszta a 18. század végének jakobinus pereit, és az 1807-es országgyűlésen már mint szatmár követe van jelen. 1808. október 28-án elnyerte a grófi címet. Több éven keresztül Bihar vármegye adminisztrátora volt, majd 1825-ben kinevezték Bereg vármegye adminisztrátorának, funkció, amelyet 1830-ig töltött be. Rédei Lajos fontosnak tartotta a magyar nyelvű színjátszás támogatását, szorgalmazta egy magyar nyelvű társulatnak helyet adó színház felépítését. Felkarolta a Váradra érkező első magyar játékszíni társulat csapatát. Érdemes megemlíteni Csokonai Vitéz Mihály és Rédei Lajos gróf ismerettségét. Csokonai 1804-ben írta meg ódáját Rédei Lajos úrhoz címmel. Rédei feleségének Kacsándi Teréziának 1804-es temetésén kezdte el írni Csokonai halotti verseit. Rédei Lajos maga is írt, színdarabja a nagylelkű herceg 1812-ben került bemutatásra. Több kulturális intézményt támogatott, így például a Magyar Nemzeti Múzeumot, de támogatta a Bécsben tanuló magyar ifjakat is, és szerepet vállalt Nagyvárad fejlődésében. A városnak adományozta az úgynevezett Rédei kertet, melyet a Váradról Pestre távozó főispán adományozott a városnak. A kert egyik részében, ugye ez ma a nagyváradi állatkert, áll az a Rédei kápolna, melyben a gróf és felesége nyugszanak. 2018-ban pedig a város szobrot állított Rédei Lajos emlékére. Az erdélyi ágból megemlíteném Rédei Ádámot, Doboka vármegye főispánját, a kolozsvári református kollégium főgondnokát, a kincstartóság elnökét, akit Erdély egyik leggazdagabb emberének tartottak. Még szeretném megemlíteni azt, hogy a család emlékét Kolozsváron a Rédei ház őrzi, amelyben az 1770-es években Rédei Mihály felesége, Bánfi Terézia építetett egy karzatos báltermet, amelyet később színtársulatok béreltek, így például az első magyar színtársulat, az Erdély Magyar Nemes Színjátszó Társaság. Család magyarországi ágának a birtokközpontja Zsáka, ma Hajdú-Bihar megyében, ahol 1858-ban Rédei Gábor építetett kastélyt, és amely ma különben kastélymúzeumként működik. Rédei Gábor 1882-ben a család értékes levéltárát, okmánygyűjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. És milyen jól tette, hiszen ő volt a család utolsó férfi tagja, tehát az ultimus tituli.
Műsorunk az erdélyi főnemesség második részében mutassuk be a Lázár család életét, mégpedig az erdélyi fejedelemség idején.
A Lázár család alapító őse egy Lázár nevű családtag lehetett, akinek nevéből ered később a család vezeték neve. A Lázár nevet többen viselték a középkorban, és hát egyesek kitalált személyek, mások a családi oklevelekben is megjelennek, de hogy mennyire voltak tagja a családnak, ezt már nehezen lehet bizonyítani. Ilyen valós vagy kitalált személyek léteznek a családi krónikában, mint Lázár Kolumbusz, ki állítólag Krisztus után 700-as évben élt, Lázár Balázs, ki állítólag Szent István korában élt, valamint Lázár Egyed, kit a grófi oklevél 1345-ben csíki kapitányként említett, valamint Lázár Ferenc, kit 1400-ban máltai lovagnak írtak. A család első tagja, akitől biztosan lehet követni a család leszármazását, az a 15. században élt Bálint volt, aki a Csíkszenttamási előnevet viselte. Első András volt az első, aki a 16. században a Szárhegyi előnevet kezdi használni. Többen viselték a család tagjai közül a csíki főkirálybírói pozíciót. András tagja volt annak a küldöttségnek, amely Báthori Istvánt elkísérte Lengyelországba. Egy későbbi leszármazott István pedig majd második Rákóczi Györgyöt kíséri el lengyelországi hadjáratán. Ezután Kemény János, majd pedig Apafi pártjára állt. Egyik szervezője volt a Bildi Pálféle összeesküvésnek, majd Fogarasba került börtönbe és fogságban halt meg. Ezekben a konfliktusokban részt vett még Lázár György, aki második Rákóczi György után nem Kemény Jánost, hanem Barcsai Ákos támogatta, ezért a kemény pártiak áldozata lett. Fia Ferenc, aki szintén csíki főkirálybíró, már 1702-ben elnyerte a grófi címet. Ő csatlakozott a Rákóczi féle szabadságharchoz, ezért jószágvesztésre ítélték. A szabadságharc bukása után azonban visszakapta a birtokait, és újra elfoglalta többek között a család hagyományos tisztségének számító csíki főkirálybírói pozíciót.
A család tagjai irodalmárok, tudósok és történészek voltak.
Három képviselőt szeretném kiemelni itt a családnak. Talán a legfontosabb, akit említhetünk, az Lázár Miklós, aki gyűjtötte a családra vonatkozó adatokat, és megírta családja történetét, amely 1858-ban jelent meg nyomtatásban, a Gróf Lázár család címmel. Persze több történelmi témájú cikket is írt, ugyanakkor a Székely Oklevéltár első kötetének a megjelenését is támogatta. Lázár Kálmán nevét említeném, aki ornitológus és zoológus volt. Ő állította össze Erdély madárfaunájának 217 fajból álló jegyzékét. 1867-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Ugyanakkor a román népdalok és népmesék gyűjtése is foglalkoztatta. Birtokán a Fehér megyei Bencencen látta vendégül Jókai Mórt 1853-as útja alkalmával. A mai Maros megye területén a családnak két birtoka is létezett, Gyulakuta és Medgyesfalva. Mindkét birtok a család egy-egy ágának a névadója. A gyulakuti ág talán leghíresebb tagja Lázár János volt, aki 1729-ben szerzett bárói, majd 1750-ben grófi rangot. A politikai karrier szempontjából királyi táblai ülnök, majd 1749-ben az országgyűlés elnöke volt. Több latin nyelvű verset írt, ezért a kortársak erdélyi Janus Pannoniusnak is nevezték.
Jó szem előtt tartani azt is, hogy a család tagjai elválaszthatatlanok az erdélyi politikától.
Igen, említettük, hogy több tagja a családnak csíki főkirálybíró volt. A 17. században például Lázár Imre és fia György már Marosszék főkirálybírói tisztségét töltötték be. Természetesen többen voltak közöttük főispánok, vagy éppen a királyi tábla ülnökei. De talán a legfontosabb funkciót Lázár László töltötte be, aki 1838-al kezdődően erdélyi tartományi kancellár lett. Katonák is voltak természetesen közöttük, például gróf Lázár György, aki 1848-ban az első honvéd zászlóalj parancsnoka, részt vett 1848. október 11-én Görgei és Kossuth találkozóján. De visszatérve a politikusokhoz, meg kell említeni gróf Lázár Istvánt, aki a 20. század elején Maros-Torda és Brassó vármegyék főispánja volt, illetve egy ideig az Erdélyi Kárpát Egyesület elnöke és a római katolikus státus alelnöke. Leánya Lázár Mária naplójában így emlékezik édesapjára és a Brassóban, illetve a Marosvásárhelyen eltöltött időszakra. Apám, akinek legbensőbb szívügye és törvénye volt a szent harc, a sötétség, tunyaság, léhaság, a közöny ellen, nem tudta megérteni, hogy valaki ne becsületügynek és felelősségteljes megbízatásnak vegye az életet és tengelyének a kötelességérzést. Hogy is képzelhetett el magának más élettársat erre a nehéz útjára? Ilyennek akarta, de a fiatal keresztes lovagnak, ahogy útja tavaszának Erdélyben vezetett, vállára szállt bűbájos énekkel egy színes tollú kismadár, és megigézte kedvességgel. Lehet-e igazi társa keresztes vitéznek egy kis énekes madár? Én már az első évben megszülettem karácsonyi ajándéknak. Akkor Besztercén laktunk, később Kolozsvárott. A megyeházán volt lakásunk, erre már emlékszem, mert akkor már alispán volt apám, és gyorsan ívelt felfelé karrierje. Talán nem is volt az országban olyan fiatal főispán, mint ő. Mikor a legkényesebb, legnehezebb megyébe tökéletesen megfelelő embert kerestek, őt küldték a határszéli Brassó megyébe. Lelkes, igaz magyar kellett oda, diplomácia és erős kéz. Világos fej és tiszta becsület. A brassói évek után apámat Marosvásárhelyre helyezték, akkoriban unalmas, poros város volt. A nagyházunk mögött az istálon túl a széles udvart apám felásta, és délutánonként elmenekült oda a gyógyító anyaföldhöz. Ez volt egyetlen orvossága, ami tűrhetővé tette az életét, és megnyugtatta. Mindenféle veteményt, zöldséget termelt itt, csendesen elfoglalkozott salátáival, hónapos retkeivel, és közben eltöprengett megyéje dolgain, próbálta kibogozgatni problémáit. Kedves salátái, káposztafejé segítettek neki ebben. A természet harmóniája ezen az egyszerű nyelven vigasztalta hozzámenekülő fiát. Közben nagy belpolitikai válságok voltak. Felülről Bécsből erőszakkal neveztek ki olyan kormányt, amit a nemzet nem óhajtott, és ez alatt a jóérzésű magyarulak nem akartak szolgálni. Egymás után adták be lemondásukat a főispánok. Az úgynevezett darabont kormány volt ez a század elején, amit Bécs a magyarság kifejezett tiltakozása dacára ültetett a nemzet nyakára. Apám is lemondott, és ott hagytuk a sok-sok keserűséget és lelki gyötrődés színhelyét, Vásárhelyt. Nem tudom, mama kérte, hogy költözzünk Kolozsvárra, vagy apám gondolta, hogy ott jobb lesz nekünk. Látom a jelenetet, mikor már elindult velünk döcögve a rossz kövezeten a felpakolt kocsi, és mi visszafordulva integettünk egymásnak nagyanyámékkal. Ott állt szegény, sápadtan, görnyett, sovány fekete ruhás alakjával a kocsiút közepén, és halálosan szomorú arccal nézett utánuk. Érezte ő azt akkor, hogy utoljára látott minket. Milyen nehéz lehetett apám szíve is. Alig emlékszem apám néhány mondására, amivel nevelni akart. Egyszer az első háborús karácsony estén együtt mentünk ki a vasútállomásra. Óriási karácsonyfa várta az érkező sebesült vonatokat. Megrázó látvány volt a sok beteg, nyomorék, halálosan fáradt katona piszkos, átvérzett kötésekkel a karácsonyfa fényében. Innen indultak pár hónappal azelőtt énekelve virágos vonatokon. Sokáig tartott az ünnepély, míg szétosztották a csomagokat köztük, éjfél lett, mire hazaindultak. Apám volt a háború eleje óta a Vöröskereszt fő megbízottja. Ő szervezte meg a tartalékkórházat is, ahol én dolgoztam. Fáradt voltam, fáztam, mentől előbb melegben akartam lenni, és nagyon kedvetlenül láttam, hogy apám még hazakíséri előbb az öreg hölgyet, ki velünk volt. Nem lakott messze, talán 10 percig tartott az, hogy a mi kapunkban állva vártam visszatérését, mert nála voltak a kulcsok, de azt tartottam, hogy fölösleges udvariaskodás volt. És erről morogtam valamit szemrehányóan. Szokatlan kemény hangon szólt rám akkor. Tanuld meg, hogy az ember félholtan is szolgálatkész kell legyen. Csak akkor gondoltam arra, hogy mennyivel fáradtabb lehet ő nálam. És azóta kísér az életen át ez a pár szó. De én akkor még legkipihentebben sem voltam szolgálatkész. Egy este vacsora után, mikor még ültünk az asztalnál, kért, hogy hozzak oda valamit. Én olvastam, és azt feleltem, mindjárt, de nem mozdultam. Kék szeme villámlott egyet, ahogy gyors mozdulattal felállt, és elhozta magának, amit kért, szó nélkül. Nagyon szégyenkeztem akkor, de az a villámlás a szemében, és ez a mozdulat jobban hatott rám szidásnál, prédikációnál. Így nevelt ő minket. Szegény drágám, olyan égetően fáj most, hogy hányszor okoztam neki csalódást. Mindig újra próbálta, hogy rászoktasson kis napi kötelességekre. A nagyszalomban volt egy antik óra, annak felhúzását bízta rám, s a portörlést a lépcsőházban. Az órát naponta kellett volna felhúzni, és én következetesen elfelejtettem. Lázár István két lánya, Mária és Amélie voltak az utolsók, akik a Lázár nevet viselték. Stojanovics Hella, Lázár Mária leánya, így emlékezett édesanyjára és nagynényére. Szárhegyi gróf Lázár Mária 1894. december 18-án született Marosvécsen, az ősi Keményvárban, nagyanyám kedvenc nagynényénél, Kemény Pólika néninél. Kora gyermekkorát anyám Brassóban töltötte, később Marosvásárhelyen, majd Kolozsvárot lakott. Poétikus, irodalomhabzsoló, természetimádó kislány volt, és az is maradt később is. 8 évesen kezdett naplót írni, és 80 esztendős koráig folytatta. 1903-ban nagy boldogságára megszületett húga, Lili, Amélie, akivel egész életükben nagyon jóban voltak, ha nem is találkoztak sűrűn. Francia és angol nevelőnők pasztorálták őket, nyaranként rokon birtokon vendégeskedtek. 15 éves koráig magántanuló volt, akkor Kolozsvárot beiratták a Dözserándó magániskolába, amit rendkívül élvezett. Télen a sétatér tavár rendszeresen korcsolyáztak. Gyerekkora óta sokat utazott, mert nagyanyám szenvedélyes utazó volt, minden övé magával cipelte, ami nem volt mindig csupa élvezet. A vég nélküli múzeumlátogatásokat akkor még nagyon unta. Már nagy lány volt, amikor két felejthetetlen útjuk volt. Észak-Skandináviába a Nordkaphoz, ahova élete végéig visszavágyott, és 1914 elején India. Csodálatos mesevilág volt ez akkor, amit még egy jövendő maharadzsa házassági ajánlata is színezett. Az első világháború véget vetett aztán nem csak ennek a románcnak, hanem az egész addigi életmódnak. Jelentkezett önkéntes ápolónőnek, és nagyon szerette munkáját. 1917 nyarán ismerkedtek meg apámmal, a 13-as huszárok bált rendeztek nyárátőn, ahová meghívták a környékbeli társaság leányait. Aranyos Gyérestől mentek át a Bissingen leányokkal, itt történt a találkozás, és szerelem első látásra, dacára a nagy korkülönbségnek. 1918 májusában volt az esküvő a Farkas utcai református templomban Kolozsvárott, és egy balatonföldvári nászút után Budapestre költöztek apám házába, a dísztér hat alá. Nem sejtette senki, hogy anyám akkor látta szüleit utoljára. 1919-ben lezárultak az országhatárok, a temetésükre sem tudott elmenni 1920-ban és 1922-ben. 1919-ben született István, 1920-ban Viktor, 26-ban én. 1927. decemberében meghalt apám, a budai házat eladták, és mi Barcsra költöztünk keresztanyámhoz, Deák Horváth Dénesné Széchenyi Leához. 1934-ben visszatértünk Budapestre. 1944 karácsony estén hagyta el anyám a már bekerített várost az utolsó vezérkari autóval, először Kőszegre, aztán tovább a vezérkarral Bajorországba ment. Mindezt azért, hogy hozzám jöhessen Svájcba, ahol akkor született a leányom. De a rendkívül szigorú svájci hatóságok nem engedték be, és 1946-ban hazatért. Közben István is megjött a hadifogságból, és együtt laktak, Lázár Kálmán bácsi volt lakásában a Lágymányosi úton, amíg István 1948-ban Svájcba látogatott, és ott is maradt. Viktor 1947 végén jött vissza orosz fogságból, de 1948-ban ő is ment tovább nyugatra. A kitelepítés alatt anyám balatonfenyvesi telkén egy kis fa víkendházban húzódott meg. Nagynéném, Lázár Lili, Amélie 1903-ban született Kolozsvárot, és 1922-ben ment férhez Kammerer Gusztáv dunántúli földbirtokoshoz. Kaposváron laktak, két fiúk volt, Ernő és Egon. Ernő huszártisztként a budai vár ostrománál esett el. Gusztáv bácsi 1947-ben halt meg. Egon a hadapródiskola után repülő, majd huszár lett, 1948-ban Ausztrián keresztül Venezuelába emigrált. Itt vette feleségül Dózsa Adrient 1952-ben, és ide követte őket Lili néni 1957-ben. Élete végéig vezette Egonék háztartását Caracasban, ahol mint a népszerű Lili mamát ismerték. Remek, színes leveleket írt anyámnak az ottani életről, amit nagyon megszeretett. 2000. augusztus 26-án halt meg, ő volt az utolsó született Lázár. Vele kihalt a család.
Kérjük, hogy a Gyergyószárhegyi kastély történetéről is beszéljen az erdélyi főnemesség hallgatóinak.
A kastély helyén a 15. században egy udvarház állt. Most több kisebb, nagyobb átépítés következett a 16-17. Századokban, így például 1532-ben, amely Lázár János nevéhez kapcsolódik, az évszám különben megtalálható a kapuépületen. A hagyomány szerint ugye ebben az épületben lakott Betlen Gábor, a későbbi fejedelem, aki gyerekkorában több időt töltött a kastélyban. A legnagyobb építkezések azonban a 17. században zajlanak. Lázár István egy reneszánsz épületet épített 1629 és 1631 között, amelyre ugyanúgy több felirat is emlékeztet. Sajnos a különböző lakószárnyak eltűntek a történelem során. Először a Rákóczi szabadságharc pusztított, majd különböző tűzvészek. A család ezután főleg a kapu épületet használta. Az utolsó lakói a kastélynak Lázár Zsigmond és családja voltak a 19. század végén. Az utolsó tulajdonos Lázár Jenő két leánya, Eleonóra és Margit a 20. század első felében. Az államosítás után a mindenki által jól ismert alkotótáborok helyszíne volt a kastély. Visszaszolgáltatása mára megtörtént, de hasznosítása még nem megoldott.
És most következzen a család Medgyesfalvi ága és a Medgyesfalvi birtok története történelme.
A Medgyesfalvi birtok házasság révén került a Lázár család tulajdonába. Lázár László feleségül vette Kornis Zsigmond gubernátor leányát, Kornis Zsuzsannát a 18. század első felében. A 19. században három testvér ebből az ágból, Vince, Dénes és Albert részt vettek az 1848-as forradalomban. Albert bemtábornok parancsőrtisztje és az 1849. január 17-i Gálfalvi csatában megmentette Bem életét, ezután őrnagy és meggyes térparancsnoka. Az ő testvére Dénes a Bécsi Hadmérnöki Akadémián tanult, 1848-ban az Erdélyi Nemzetőrség összeírási biztosa, az agyagfalvi gyűlésen a marosszéki dandár parancsnokának választják, majd alezredes, illetve a marosszéki nemzetőrség parancsnoka. A forradalom után birtokára Székelymosonba vonult vissza, amely a család egy elfelejtett birtoka, ahol kastélyuk is létezett, amelynek ma már hiába keresnénk nyomait. Megyesfalvát testvérük Mór örökölte, akinek a fia Jenő ennek az ágnak az utolsó férfi tagja. Lázár Jenő országgyűlési képviselő volt 1887 és 1892 között, porcelánfestészettel, majd fafaragással is foglalkozott, asztalos műhelyt rendezett be Megyesfalván, bútorai, az általa készített famennyezetek a kastély termeit díszítették. Egyik famennyezete a ma vadászházként ismert melléképületben fennmaradt, viszonylag rossz állapotban. Fontos kancsó és tajtékpipa gyűjteménnyel rendelkezett. Mecénás volt, a kortársak szerint ő indította útjára Köllő Miklóst, akinek többek között a segesvári Petőfi szobrot és a marosvásárhelyi Kossuth szobrokat köszönhetjük. 1900-ban bekövetkezett halálakor a marosszentgyörgyi birtokos család egyik tagja, Máriafi Dávid barátja a vasárnapi újságban megjelent cikkében a következőképpen jellemezte Lázár Jenőt. A sors szeszélyes játékot űz néha egy-egy életpályával. Összekeveri az ellentétes tulajdonságokat egy-egy emberben, mintha meg akarná kísérteni, melyik kerekedik felül. Néha aztán ez ellentétek a sírig viaskodnak egymással anélkül, hogy egyik is győzne a másik felett. Mert a művészet szikrája csillánlott Lázár Jenő lelkében, ez világította be agyát, ez vezette az élet rögös útjain. De megvolt benne annyi művésznek közös jellemvonása, a nyughatatlanság, az álhatatlanság. És anyagi helyzete és művészi tehetségének csodás sokoldalúsága lehetővé tette, hogy mindenre más-más térre kalandozzon át. Jellemző, hogy még a fehér asztalnál is néha sajátságos műérzék nyilvánult ízlésében. Mint a legtöbb magyar úr régebben, mikor még 100 évet ígért hatalmas termete és vas egészsége, ő is szeretett jóbor és cigány mellett mulatni, néha reggelig. S Marosvásárhelyt a Nátyi Károly bandáját betanította Bokeréni híres menüettjére. Az volt a nótája. És mikor aztán nagy volt a kedve, elvágta Prímás 3 húrját, és egy szál húron kellett Károlynak Bokerinit Paganini módjára óraszámra interpretálnia. Lázár Jenő leányai közül Eleonóra 1895-ben kötött házasságot Budapesten az egyetemi templomban gróf Bissingen-Nippenburg Ottóval. A gróf 1900-ban egy Kecskeméten lezajlott párbaj áldozata lett. Felesége ezután egyedül nevelte gyerekeit és vezette birtokát. Gróf Bissingen-Nippenburg Ottóné Lázár Nóra az első világháború előtti és a két világháború közötti Marosvásárhely színes egyénisége volt, talán ő is megérdemelné a történészek figyelmét. A 20-as évek, 30-as évek megyesfalvi hangulatáról gróf Teleki Mihály, gernyeszegi kastély ura a következőket mondta a Marosi Ildikónak adott híres interjújában. Megyesfalván főleg jótékonyságra ment a vagyon. Bissingen Ottóné, Nóra néni, miután özvegy maradt, nem tudta megválogatni az embereit, ő maga meg nem értett a gazdasághoz, és nem is érdekelte. Jó lélek volt, akárcsak a lánya Erzsébet, aki öreg fejjel Németországban élt, és az egész kártalanítási összegét az itteni nyomorgó öreg arisztokratákra költötte. Most is mindenki kihasználta. Nóra grófnő egyszer megkérte Mudra Lajost, apát, gróf Teleki Domokos zárójelbe, és még valakit, hogy szanálják a megyesfalvi birtokát. Akkor apám még kontrollálták, hogy például ki mindenki eszik náluk. Mentek be a személyzeti ebédlőbe, és ettek ott vagy 14-en. Ebből állandós, bendolgozó csak 5-6, ahogyan apám elmesélte. És a legvégén kiül a furulyás ember. Kóberes szekérrel járt, s koldult. Na hát, ez is náluk evett. Autóbusz járt már akkoriban Vásárhelyről Megyesfalvára, s ha valaki ismerősnek nem volt hol ebédelnie, egyenesen kiautóbuszozott Megyesfalvára. És ő is ott evett. 2-től 4-ig ebéd Megyesfalván. Teljes káoszban, rendetlenség uralkodott ott. A megyesfalvi kastély épületei sajnos 1921-1922-ben a tűz martalékává lettek, már általuk említett úgynevezett vadászház maradt meg, illetve a tó maradványa, a víztorony, istállók és a kocsiszínek.
Történész úr, a mai beszélgetést most is össze kell foglalnia, az utolsó percekben tehát a végső következtetések.
A mai műsorban tehát a Rédei és a Lázár családokról beszéltünk. A Rédei család ugye adott egy erdélyi fejedelmet, aki mindössze néhány hónapig ült a trónon 1657 és 1658 között. A Rédeiek legismertebb birtokáról, Erdőszentgyörgyről is beszéltünk, és természetesen megemlítettük legismertebb tagját, Klaudiát, aki a jelenlegi brit uralkodó egyik ők nagyanyja. Említettük ugyanakkor Rédei Lajost is, aki Nagyvárad történetében játszott fontos szerepet, Kazinczy Ferenc és Csokonai Vitéz Mihály támogatója volt. A Lázár család esetében beszéltünk politikusokról, írókról, tudósokról, mint például Lázár Kálmán, ornitológus, vagy Lázár János, az erdélyi Janus Pannonius. Bemutattuk a gyergyószárhegyi és a megyesfalvi birtokok történetét, részletesebben beszéltünk a megyesfalviák tagjairól, az 1848-ban szerepet vállaló Albertről és Dénesről, illetve a különc Jenő grófról, és szomorúan állapítottuk meg, hogy a megyesfalvi birtokról mára vajmi kevés maradt meg.
Kálmán úr, köszönjük a válaszokat és az értékes információkat, és persze azt is, hogy ma délben is a vendégünk volt.
Köszönöm szépen, hogy ma is itt lehettem. A következő héten a Bornemissza és a Toldalagi családokról fogunk beszélni. Mindenki számára ismerős családok, elsősorban kastélyaik révén. Elég, ha korunkai vagy a Görgény-Szent Imrei kastélyokat említjük, de szeretnénk most nagyobb hangsúlyt fektetni a családtagok életrajzainak a bemutatására.
Így legyen, számítunk arra, hogy jövő héten is itt lesz a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Kedves hallgatók, ma délben ennyit tudtunk elmondani a Rédei és a Lázár családokról. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, meghívottunk dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Most azonban elköszönök, az erdélyi főnemesség szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Átadjuk a stúdiót, de ezelőtt még további szép napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.